Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
Anyák napja. Idén 100 éves a Mici Mackó. Több mint 100 játéktáblát fedeztek fel ókori romok közt. Új-zélandi turista körkép. Az egyik legismertebb francia énekes, Julien Clerc száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Anyák napja van, legalábbis Magyarországon. Az édesanyáknak különböző országokban más-más napokon köszöntik meg az életét, és azt, hogy az új életért nem ritkán a magukét áldozzák. Az anyaságnak története és következményei is vannak, néha pedig egészen rendkívüli hőstettekre is indít. Erről beszél most Berek Patrícia.
Rea a női termékenység, az anyaság megjelenítője a görög mitológiában. Rejtély, hogy miért éppen ő, amikor az ő édesanyja Gaia a földanya volt az ősasszony, na de ezt hagyjuk is, mert a görög mitológiát Hésziódosz már részletesen megírta, ő legalább kiigazodott a görög istenek családi eredet cifraságai között. A lényeg, hogy Rea volt az első, akinek anyaságát ünnepelték Kréta szigetén. Ez a pogány tavasz ünnepek sorába illeszkedett, ma már az anyák napja ókori előzményének is tekintik. A kereszténységben persze már nem ő, hanem Szűz Mária kultusza alapozta meg az anyák napját, bár ez Angliában csak az 1600-as években jelent meg, akkoriban a szűzanya tiszteletére tartott imaóra után köszöntötték a gyerekek az édesanyjukat. Nálunk 1925-ben honosodott meg az anyák napja, és május első vasárnapjára tettük, de ezzel nincs mindenki így. Számos országban, például Belgiumban is, május második vasárnapja ünneplik az anyukákat, a virágboltok minden esetre ilyenkor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Na de ezek az ünnepségek mind csak a fenséges, magasztos oldalát emelik ki az anyaságnak. Az orvostörténet azonban horror sztorikat is feljegyzett. Olyan nők történeteit, akik önmagukon végeztek császármetszést. A legismertebb talán Inez Ramirez Pérez, egy 8 gyermekes mexikói asszony esete. A mindentől távoli kis faluban egy mindössze egy szobás kis viskóban élő Inez 2000-ben a legkisebb gyermekét várta, amikor a 7. hónapban egyszer csak megindult a vajúdás. A legközelebbi telefon is több órás utazással lett volna elérhető, nemhogy egy kórház. Amikor már a 12. órája nem hozott gyümölcsöt a szenvedés, Inez nehéz döntést hozott. Fájdalomcsillapítónak benyakalt egy üveg tekilát, majd egy jókora konyhakéssel önmagán végzett császármetszést. A baba felsírt, Inez meleg takaróba bugyolálta, aztán a fájdalomtól és a vérveszteségtől elájult. Az újszülött 6 éves bátyja hívott segítséget. A faluban lakó nővér jobb híján egy háztartási tűvel és cérnával varta össze a sebet, majd bezögykölődött az édesanyával és a babával a legközelebbi kórházba, mint egy 8 órás utazás árán. Inez egy orvosi csodának számít, még csak lázas sem lett, pedig sokan haltak már bele jóval kisebb-sebb elfertőződésébe is. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset az orvos történetben. Szabó András, szülésznőgyógyász az Orvosi Heti Lapban 1993-ban írta meg, hogy a legkorábbi hasonló eset 1769-ben történt. Egy jamaikai ültetvényen egy rabszolganő vágta fel saját hasát, hogy magzata megszülethessen. Sebét csak néhány óra múlva varta össze az ültetvény orvosa. Az asszony nem csak túlélte, hanem 2 év múlva újabb gyermeket szült, de ezúttal már természetes úton. Eddig 19 öncsászármetszést jegyzett fel az orvostörténet, de csak 13 édesanya élte túl ezt a brutális beavatkozást. Az anyaság persze nem csak biológiai, hanem lélektani csodákat is produkál, és döbbenetes képességeket fejleszt ki. Erre az én édesanyám a két lábon járó tanú, de ha önkedves hallgató azt mondja, hogy inkább saját édesanyját tekinti példának, szeretettel igazat adok önnek. Okosabb munkáltatók már előnyben részesítik az anyukákat, hiszen már otthon is számtalan munkakörben állják meg a helyüket. Logisztikusok, animátorok, ápolónők, érdekvédők, túsztárgyalók, mikor éppen mire van szükség. A statisztikák szerint a gyermeket nevelő munkavállalók hatékonyabbak és hűségesebbek is az őket megbecsülő munkahelyhez, nem váltogatják állásaikat a hangulatukkal együtt. Aki addig is empatikus volt, a gyermek születése után még együttérzőbb lesz, ami vezető pozícióban sem hátrány. De az anyáknak van néhány olyan szuper képességük is, amit saját és gyermekük túlélése érdekében fejlesztettek ki. Jó megérzés, rugalmas és gyors döntéshozatal, és óriási bátorság. Olyan, mint az anya oroszláné, vagy éppen olyan, mint Inezé és nőtársaié, akik gyermekük életéért, ha kell, a magukét sem sajnálják.
Pici Mackó 100 éves, aki a világ egyik legnépszerűbb mesekönyvének főhőse. Rengetegen ismerik és szeretik, részint Milne alkotásának eredeti illusztrációiból és történeteiből, részint és jóval többen a Disney cég rajzfilmjeiből. A véletlen most úgy hozta, hogy ez a jubileum egy királyi látogatás jóvoltából nemzetközileg is reflektorfénybe került. További részletek Tóth Valitól.
Hivatalos látogatáson az Egyesült Államokban járt a brit uralkodó Károly és felesége Camilla. Ilyen alkalmakkor pedig a protokoll úgy diktálja, hogy illik ajándékot vinni vendéglátóinknak. Nos, Camilla, akinek egyébként szívügye az olvasás népszerűsítése a gyerekek közt, és egy ezzel foglalkozó karitatív szervezet fővédnöke is, egy plüss állatkát vitt magával. Na persze, nem akármilyet. A látogatás előkészítésekor ugyanis a szervezők emlékeztek arra, hogy Milne kisfiának az eredeti meséket inspiráló plüss állatait ma nem Angliában lehet látni, hanem New Yorkban, az ottani közkönyvtárban, egy kivételével. Mici Mackó, füles, tigris, malacka és kanga mellől ugyanis hiányzik Zsebi baba, aki valahol az elmúlt évtizedek során elveszett, eltűnt. Nos, az eredeti figurákat készítő és ma is működő játékgyártó cég a különleges alkalomra egy új plüss zsebi babát alkotott. Kamilla ezt hozhatta el ajándékba, hogy végre elfoglalja helyét a könyvtár vitrínjében. De hogy kerülhettek-e játékállatok egyáltalán New Yorkba? A Guardian ebből a különleges alkalomból részletes beszámolóban emlékezett meg az állatsereglet történetéről. Eszerint az eredeti plüss állatkákat 1920 körül gyártották. Ezeket kapta Milne kisfia apránként ajándékba, majd ezek ihlették a róluk szóló történeteket. A Mici Mackó önálló kötetben először éppen 100 éve, 1926-ban jelent meg. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy 10 évet sem kellett várniuk a magyar olvasóknak, akik már 1935-ben kézbe vehették Karinthy Frigyes zseniális fordítását. A mesekönyv gyorsan közkedvelt lett. Főhősei 1947-ben egy felolvasókörút attrakciójaként beutazhatták az USA több államát is. Majd 1956-ban New Yorkban egy kiállításon lehetett látni őket. Csak hogy a nagy utazgatásban a kis kenguru bébi valahogyan bizony elveszett. A kötet amerikai kiadója 1987-ben a híres New York-i közkönyvtárnak ajándékozta a kollekciót, mínusz zsebi baba. Azóta nincs több vándorkiállítás, és azóta is itt találhatók a plüss állatkák. Mostantól pedig már zsebi baba is csatlakozik barátaihoz, Kamillának köszönhetően. Mici Mackó és barátai, mint tudjuk, a százholdas pagonyban töltötték napjaikat. A híres erdő a térképeken az Ashdown Forest néven található meg, több ezer hektáros természetvédelmi terület. A rajongók a mai napig rendszeresen látogatják. A patakon átívelő kis fahíd, ahonnan Robert Gida és Mici Mackó együtt bámulták, hogy sodorja a víz a patakba hajított ágakat. Nos, ez a kis fahíd ma valóságos zarándokhely. Az érdeklődők pedig szervezett túrákon járhatják be a pagony minden zegét zugát. Azt talán mondanom sem kell, hogy a 100 éves évforduló alkalmából egész nyáron a legkülönbözőbb kulturális programok, felolvasások, versenyek, színházi bemutatók és báb előadások várják majd Mici Mackójék híveit. A turistákat egyébként a szomszédos faluban egy postahivatalból átalakított kávézó is várja, ahol egy kis tárlaton néhány fotót láthatnak, korabeli újságcikkeket találhatnak Milne és kisfia életéről. Ezekből az is kiderül, hogy a Disney cég tulajdonosai már csak Milne halála után 1961-ben tudták megszerezni a Mici Mackó megfilmesítésének jogait. Az elmúlt évtizedek szerencsére nem ártottak a csacsi öreg medve népszerűségének. A gyerekek ma is szeretik őt és csupa szív barátait, és legyenek akár épp a New York-i könyvtárban, vagy a Sussex-i pagony fái közt, vagy éppen egy magyar gyerekszobában, ugyanolyan örömmel hallgatják kalandjaikat a mai, mint a korábbi évtizedek olvasói, akár jubileumi alkalmakkor, akár egyszerű hétköznapokon.
Egy nap, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akad, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elment tehát malackához, hogy meg lesse mit csinál.
A 100 éves Mici Mackó szóba került, folytassuk műsorunkat hasonló témával. A mai Líbia területén fekvő Ptolemaisz romjai között a régészek a hétköznapi élet egészen különleges nyomaira bukkantak nemrégiben. Hogy pontosan miről van szó, azt elmondja önöknek Dian Gergő.
több mint 100 közvetlenül a kövekbe vésett játéktáblát találtak az egykori ókori város területén. Ezek az egyszerű négyzetes vonalhálók első pillantásra talán jelentéktelen karcolásoknak tűnnek. Valójában azonban arról mesélnek, hogyan telt az idő ezen a helyen, már évszázadokkal a város bukása után. Ptolemaisz egykor jelentős görög város volt Észak-Afrikában. Az UNESCO adatai szerint a Krisztus előtt 7. században jött létre, és hosszú időn át fontos kikötővárosként működött. A hellenisztikus és a római korban virágzott, később pedig a kereszténység egyik regionális központjává vált. Városfalak, közfürdők, nagy lakóházak és középületek jelezték a gazdagságát. A 7. századi arab hódítás után azonban hanyatlásnak indult, majd lassan elnéptelenedett. A történet itt azonban nem ért véget. Sőt, valójában éppen itt kezdődött az igazán érdekes rész. A város romjai ugyanis nem tűntek el. Az egykori épületek kövei, falai és magasabb pontjai továbbra is ott álltak a környező területeken. A tájék kiváló legelőnek bizonyult, így a következő évszázadokban pásztorok vették birtokba az elhagyott várost. Juhokat és kecskéket legeltettek a romok között, és miközben figyelték az állatokat, valamivel el kellett ütniük az időt. A régészek szerint ekkor kerülhettek a kövekbe ezek a bizonyos játéktáblák. A több mint 100 faragott tábla valószínűleg egyszerű stratégiai játékokhoz készült, amelyek a mai dáma vagy amőba korai rokonai lehettek. A kutatók úgy vélik, hogy egy helyi, Sisa nevű játék különböző változatait játszhatták rajtuk. A szabályok pontos rekonstruálása nem könnyű, de a mintázatok alapján egészen világos, hogy ezek nem véletlen karcolások, hanem tudatosan kialakított játékfelületek voltak. A felfedezés különlegessége nem is csak pusztán ezen felületek mennyisége. Az is sokat mondó, hogy a táblák gyakran ugyanazon a helyen egymás mellett sorakoznak, néha 10, 20 vagy akár 30 is. Ebből arra következtetnek, hogy a játék nem csupán alkalmi időtöltés volt, hanem a mindennapi élet szerves része. A kutatók szerint a pásztorok gyakran az egykori épületek magasabb sarkaira ültek fel, ahonnan jól belátták a terepet és szemmel tartották a nyájat. Ezek a pontok így egyszerre szolgáltak őrhelyként és játékasztalként is. A felfedezés nem királyokról, hadvezérekről vagy monumentális épületekről mesél, hanem éppen az egyszerű emberekről. Arról, hogyan töltötték az idejüket, hogyan szórakoztak, és hogyan éltek együtt egy letűnt civilizáció romjaival. Talán ez teszi igazán különlegessé ezeket a kőbe vésett táblákat. Nem csak egy elveszett város történetét őrzik, hanem azokét is, akik jóval később csendben lakták tovább.
Új-Zéland az egyik legelszigeteltebb, leghiesőbb helye bolygónknak. A Csendes-óceán déli részén fekvő állam, amely egykoron brit koronagyarmat volt, a földbolygó legkésőbben népesült országa. Az 1300-as évekig, miközben London vagy Párizs már virágzott, Magyarország pedig több száz éves állam volt, Új-Zélandon nem járt emberfia. Mi mindent rejt az ország? Kiderül Márta Renátó összeállításából.
Új-Zéland a világ egyik legtávolabbi, mégis legvonzóbb úti célja. A két fő szigetből, az északi és a déli szigetből álló ország a Csendes-óceán déli részén fekszik, és olyan természeti sokszínűséget kínál, amely szinte egyedülálló a földbolygón. Talán nem véletlen, hogy annyi fantasy-írót, filmrendezőt ihletett meg az ország. Ami szinte mindenkit lenyűgöz, az a tájváltozatossága. Néhány órán belül lehet trópusi hangulatú tengerparton, aktív vulkánok közelében, zöld dombvidékeken, vagy éppen hófötte hegycsúcsok között járni. A déli szigeten található a Southern Alps, magyarul déli Alpok. Ez a hegység drámai látványt nyújt, gleccsereivel, kristálytiszta tavaival. Az olyan hegyek pedig, mint a Milford Sound nevű fjord, gyakran szerepelnek a világ legszebb természeti csodái között. Új-Zéland különlegessége azonban nem csak a tájakban rejlik, hanem abban is, hogy mennyire érintetlennek hat minden. Az ország tudatosan védi a természeti értékeit, így sok helyen úgy érezheti az ember, mintha egy élő természetfilmben járna. Nem véletlen, hogy itt forgatták a Gyűrűk ura trilógiát is. A rajongók számára igazi zarándokhely a forgatás helyszíneként szolgáló Hobbit falva, ahol a megye dombjai és a hobbit lyukak ma is látogathatók. A filmes turizmus azóta is hatalmas vonzerőt jelent az országnak. Új-Zéland emellett a téli sportok paradicsoma is, még ha ez nem is olyan kézenfekvő. Mivel a bolygó déli féltekéjén található, az évszakok itt fordítottak. Amikor Európában nyár van, ott tél. Éppen ezért júliusban és augusztusban sokan utaznak ide síelni. A déli szigeten, például Queenstown környékén rengeteg síközpont működik. Az ország egyébként kulturális szempontból is izgalmas. Az őslakos maori kultúra máig élő része a mindennapoknak. A látogatók betekintést nyerhetnek a hagyományos táncokba, zenébe és gasztronómiába, például a Rotorua környékén, ahol geotermikus jelenségek, forró források és gejzirek is megtalálhatók. Új-Zéland különlegessége abban is rejlik, hogy egyszerre kínál nyugalmat és kalandot. Aki pihenni szeretne, talál eldugott tengerpartokat és csendes borvidékeket. Aki viszont az adrenalint keresi, annak ott van a bungee jumping, a rafting vagy a túrázás. De aki csak olyan állatokat szeretne látni, amelyek kizárólag ezen a földön élnek, azoknak is csodaország Aotearoa. Új-Zéland ezért különleges, mert egyetlen országon belül szinte az egész világ természeti kincseit megtaláljuk. Egyszerre vad és rendezett, távoli, mégis barátságos. Nem csoda tehát, hogy sok utazónak ott van a bakancs listáján, hiszen ez az ország életre szóló élményt nyújt. Olyat, amelyet sokan akár kétszer, háromszor is meg akarnak tapasztalni.
Julien Clerc az egyik legismertebb és legnépszerűbb francia énekes, dalszerző és zeneszerző. Az 1960-as évek végén vált híressé a Hair Musical francia változatával, és azóta a francia chanson és popzene meghatározó alakja, számos sláger előadója. Most hallgassuk meg Julien Clerctől a Femme, Je vous aime, vagyis Nők, szeretlek titeket című számát. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csizi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
Quelquefois, si douce, quand la vie me touche, comme nous tous. Longtemps me dure.
quelquefois si drôle. Sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
4 óra, jó reggel!